hasak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak kedden, július 1-én a Magyar Egészségügy Napja Semmelweis nap. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemzetközi oltópontja, valamint szünetel a központ anonim éjszűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rendszerint végzik az egészségügyi ellátást, írták. Felhívták a figyelmet, hogy kedden a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes és vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. Az orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók munkája példaértékű szolgálat, abban a család támogatásának is kiemelkedő szerepe van, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Rétvári Bence a Semmelweis nap alkalmából rendezett díj és elismerés átadó ünnepségen egyebek mellett arról beszélt, hogy ezen alkalommal az orvosokat, egészségügyben dolgozókat ünneplik, azokat, akik nap mint nap embereken segítenek, gyógyítanak, visszaadják a teljes élet élésének lehetőségét. Új korszak kezdődik július 1-től a családok számára, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Koncz Zsófia kiemelte, július 1-től a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj személyi jövedelemadómentes lesz. Emellett indul a családi adókedvezmények duplázásának első üteme. Az adómentes cseh esetében fél évre lebontva mintegy 500 000 forint marad majd pluszban a családoknál, a GYED esetében pedig 18 hónapra lebontva 780 ezer forint. Az SZIA-mentes CSED és GYED révén a gyermek 2 éves koráig több mint 1 millió 200 ezer forintot adunk a családoknak, emelte ki. A közvilágítás korszerűsítésére pályázhatnak az 5000 lakos alatti kis települések, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Cepek Gábor közölte, a 18 milliárd forintos keretösszegű pályázat a Magyar Falu program keretében a jedlikányos energetikai program finanszírozásában valósul meg. A települések legfeljebb 50 millió forint vissza nem térítendő, előlegben felvehető forrásra pályázhatnak július 14-e és augusztus 31-e között, ismertette az államtitkár. Az elnyert támogatásból korszerű ledes izzókra lehet cserélni a fényforrásokat a településeken, és a megfelelő működési rendszert is finanszírozza a pályázat, mondta el Cepek Gábor. A szokásos hangnemnél is durvább fenyegetőzés jelent meg az egyik fő brüsszeli szócső szerkesztőségi állásfoglalásában, írta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. A kiváltó ok, hogy Magyarország nem akarja elfogadni a további energiaár emelkedésekkel fenyegető újabb szankciós csomagot, fűzte hozzá. Azt írták, mindent be kell vetni Magyarország megtörésére. A pénzek visszaszorítását, bírósági eljárásokat, vizsgálatokat, nyilvános megalázást és bojkottot is. De nem áll meg itt a cikk. Azt írják, hogy a titkosszolgálatokat is be kell vetni a magyarok ellen együttműködve újságírókkal. Minden eddiginél többen, 110 ezeren, ebből a nyár folyamán 50 ezeren töltődnek az Erzsébet táborokban, hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Ánkai Erzsébet táborban tartott sajtótájékoztatón. Hankó Balázs elmondta, 5 táborhelyen kapcsolódhatnak ki az Erzsébet táborok résztvevői. A legnagyobb az Ánkai, ahol egyszerre 3000-en táboroznak, Fonyódligeten 600-800 táborozó van, ezen kívül Zalaszhabaron és Ágota falván, valamint a Madarasi Hargitánál Erdélyben is működik Erzsébet tábor. Végül az időjárásról. Kedden általában derült napos száraz idő várható, de a nap első felében az ország délnyugati felén időnként még fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Délutánra a magas szintű felhőzet onnan is levonul, arra felé is kiderül az ég. Az északi északkeleti szelet már csupán a Tiszántúlon és a Zemplén térségében kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 28 és 32 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Glázer Katona Zsuzsanna beszélgető társam, aki a VOSZ női vállalkozói szekció elnöke. Tisztelt elnök asszony, nagy szeretettel köszöntöm, és végtelenül hálás vagyok, hogy itt ezen a sűrű mai programon, a konferencián időt szán nekem, hogy a rádióhallgatókkal kicsit megoszthassuk az ön munkásságát, és hogy miért fontos az ön életében a női vállalkozói lét. Hogyan került kapcsolatba a mai konferenciával?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést. A konferenciával kapcsolatban én felkérés alapján kerültem, mert a VOSZ női vállalkozói szekciójának országban 16 megyében vannak már női csoportjai, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében Fekete Anikó és Fodor Andrea viszi a csoportot, és Anikó tőlük érkezett a felkérés.
A VOSZ minek a rövidítése, és mivel foglalkozik ez a szervezet?
Vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége 1988 óta működik, elsősorban érdekvédelemmel foglalkozik.
És ha jól tudom, ön ugye a női vállalkozókkal foglalkozik különösképpen. Miért van ez így, és mi az ön feladata?
2022. november 21-én megalakult a női vállalkozói szekció a VOSZ keretein belül, és akkor azzal a céllal jöttünk létre, hogy edukáljuk, érdekképviseletet folytassunk, és egy erős szakmai vállalkozói közösséget tudjunk létrehozni. Ezzel a szándékkal jöttünk létre.
És miért pont a nők?
Mert úgy éreztük, hogy még mindig vannak olyan pontok, ahol a hölgyek háttérbe vannak szorítva. Tehát, hogy adjunk egy kis teret a hölgyeknek, a női vállalkozóknak, hogy merjenek vállalkozni, aki ezen töri a fejét, vagy pedig aki már vállalkozó, őt tovább képezni. Egyébként a képzési programjaink mindenkinek nyitva állnak a tagjaink számára.
És ha a kedves rádióhallgatók közül valaki kedvet kapna az önök képzésén részt venni, hogyan talál önökre?
Először is VOSZ tagnak kell lenni. Tehát egy belépési nyilatkozattal, és a belépési nyilatkozaton a női vállalkozói szekciót meg kell jelölni, és akkor tudnak hozzánk csatlakozni. És innentől mi küldünk mindenkinek minden rendezvényünkről, eseményünkről, megmozdulásunkról értesítést, és hát szert az országban vagyunk, mint ahogy már ezt mondtam. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok megyében vannak már dedikált napok a különböző csoportjainknál, Fejér megyében például a minden hónap utolsó pénteke, Borsod megyében is, de sorolhatnám egyébként az országot, úgyhogy színes programokkal, nagyon informatív és hozzáadott értéket képviselő rendezvényeinken tudnak részt venni.
Hol lehet önöket megtalálni?
Facebookon, mégpedig a női vállalkozók oldalon. Itt most már van egy több mint 6400-as követőtáborunk, és erre büszkék is vagyunk, elmondom, mert köszönöm, mert tavaly március végén indítottuk, bő egy évnek a termése.
Én is résztvevője vagyok a mai konferenciának, és ott volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol az elnök asszony is részt vett ezen a beszélgetésen. Ezt szeretném, ha egy kicsit összefoglalná a rádióhallgatóknak.
Több kérdésem is volt. Az egyik az, hogy hogyan lettem én vállalkozó, és mit jelent számomra a VOSZ női vállalkozói elnökének lenni. Erre én azt válaszoltam, hogy évtizedekkel ezelőtt kezdtem dolgozni, és hát a munkavilágában én egy kicsit szabadabbnak érzem magam, tehát hogy a vállalkozói lét adta szabadságot, választottam inkább. Na most vállalkozónak lenni nem azt jelenti, hogy 8 nyolctól négyig, ötig dolgozik az ember, hanem amíg el nem végzi azt a munkát. Tehát az lehet, hogy hosszabb is, mint egy bejelentett munkaidő, viszont gondolati szabadság minden egyébben kreatív és felelősségvállalás az, ami benne van. És hogy mit jelent számomra a VOSZ női vállalkozói szekció? Hát egyrészt egy nagy kihívást, nagy büszkeséget, mert ilyen rövid idő alatt, tehát olyan eredményeket értünk el, ami azt támasztja alá, hogy szükség van erre a fajta közösségre. Mi egy nagyon erős, támogató szakmai közösséget adunk vállalkozó hölgyek részére, vezető hölgyek részére, és gyorsan elmondom, mert ezt szükséges tudni mindenkinek, hogy mi nem egy feminista szervezet vagyunk, hanem egy vállalkozói szakmai szövetség, és érdekképviselettel, és edukációval, és közösségépítéssel elsősorban.
Ön ugye a hölgyek vonalát képviseli. Mit tanácsol most egy rádióhallgatónak, aki gondolkozik azon, hogy legyek vállalkozó? Ön miben tudná támogatni, megerősíteni, hogy igenis lépje meg az álmait, és merje megvalósítani a céljait?
Ez az egyik legfontosabb kérdés a vállalkozóvá válás során, hiszen itt egy ugyan anyagi függetlenség, és sok tekintetben függetlenséget biztosít a vállalkozói lét, de ugyanakkor bizonytalanságot is, és kockázatot is rejt magában. Aki most gondolkodik azon, hogy vállalkozóvá váljon, én annak azt mondom, hogy vágjon bele, próbálja meg, de minden esetre előtte tanuljon. Tehát, hogy képezze magát, tudja azt, hogy hogyan kell elkészíteni egy üzleti tervet. Ez mire ad választ? Arra ad választ, hogy amit ő elképzelt, hogy az a piacon releváns-e, lesz-e neki vevőköre, fizetőképes vevőköre, el tudja-e tartani magát úgy, hogy befizeti a bérek után a járulékot egyáltalán. Tehát tudnia kell, én nem akarom elbagatellizálni, de tudnia kell azt, hogy az árbevétel és a nyereség az nem ugyanaz. Többen összekeverik. Ez gyakorlat nyilván nem általános, de vannak ilyenek is, tehát nagyon oda kell figyelni. Pénzügyeket ismerni kell, marketinget ismerni kell, a piacot ismerni kell, a beszállítókat, a vevőket, az értékesítési helyeket. Folyamatosan képezni kell magát. Amit én sugallni szeretnék egy vállalkozó hölgy részére, hogy ez a lifelong learning, hogy folyamatosan képezze magát. Ehhez mi adunk megfelelő támogatást, képzéseket, mentorálást. Ez mindig az adott helyzet hozza magával, kapcsolódni kell hozzánk, és akkor ezt nyilván oda tudjuk terelgetni a hölgyeket.
Ugye ez a mai nap is pont ilyenről szól, ahol sok vállalkozó hölgy gyűlt össze. Lehet azt mondani, hogy ez egy nemzetközi konferencia, tehát határon túlról, sőt az óceánon túlról is érkeztek ide résztvevők, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap is pont ezt bizonyítja, hogy igenis lehet vállalkozni hölgyeknek is, és megéri, hogy a céljait megvalósítsa az ember. Kedves elnökasszony, hogyan látja a mai hazai piacot a női vállalkozói körben?
Ma Magyarországon 83 ezer tisztán női menedzsmenttel rendelkező társas vállalkozás van, tehát a piacon szép számmal vagyunk, akik társas vállalkozás. És mellette még ott vannak az egyéni vállalkozók. Úgyhogy ezek a hölgyek általában, akikkel találkozunk, ők sikeresek. Abban a szakmában, abban a vállalkozásban, amit folytatnak és visznek, abban sikeresek tudnak lenni, mert komolyan gondolják ezt az egészet, és komolyan képezik magukat. Úgyhogy amikor még tanítottam, volt egy projektünk, amit országosan középiskolákban jártunk, és ott adtunk elő. Én vállalkozástant vittem, tehát a gyakorlati oldalát mutattam be a dolgoknak, tehát vállalkozói létet, és hozzá a szellemi tulajdonjog védelmet. És amikor ezt így előadtam, akkor ebben mindig beleszőttem, hogy tanulni kell, képezni kell magát az embernek. Mert ugye olyan világot élünk, hogy Az tud előrelépni, aki gyorsan tud alkalmazkodni. És hát ugye ahhoz, hogy gyorsan tudja alkalmazkodni, ahhoz képezni kell magadat. Tehát ezt a gyerekeknek elmondtam, akkor csak csúnyán néztek rám, hogy ők most érettségizni fognak, és mit akarok én még tőlük. De amikor kijönnek az egyetemekről is a hallgatók, akkor sem ér véget azzal a tanulás, hogy a diploma a kezükben van, hanem utána folyamatosan kell fejleszteni saját magukat. És még valami, hogy a kiemelt partnerünk, együttműködő partnerünk, stratégiai partnerünk a SZÍD Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány, és ott vannak mentorprogramok, különböző szintű fejlesztési programok, úgyhogy ezzel is tudunk segíteni a vállalkozó hölgyeknek. De nem csak a vállalkozó hölgyeknek, hanem úgy általában a vállalkozóknak.
Úgy gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, esély, hogyha bárkinek kérdése van, vagy nincs elég tapasztalata, akkor önökhöz tud, illetve az önök szervezeteihez fordulni, és ott segítséget kaphat. És kedves elnök asszony, mik a célok, tervek közeljövőben?
A nagyon közeli jövőben annyi, hogy június elején két helyen is megalakul még ünnepélyes keretek között női csoportunk. Az egyik a Csongrád megyei, tehát Szegeden, a másik pedig Békés megyében, Békés Csabán. De a távolabbi rendezvény terveink között a Női Vállalkozók Pódium szeptemberben fog majd indulni. Ez üzlettudománykultúra, és országosan minden megyébe visszük majd ezt a pódiumunkat, és nagyon színes programmal készülünk rá. És van még a Tarsolyomban jó néhány. Még egyet elmondanék, ez a Egyél jól, mozogj többet, élj tovább. Ez egy egészségmegőrző, betegségmegelőző prevenciós programsorozatunk, mert az egészségügy is nagyon fontos, és hát hogyha kinek a kezében van a családok esetében ugye az egészség, hát az édesanyák, nagymamák, tehát a nőknek a kezében, és általában, nyilván nem mindenhol, de általában a hölgyek, úgyhogy részükre tartjuk ezeket a képzéseket.
Hát köszönjük szépen, ez nagyon jól hangzik. Tudjuk, hogy az elnök asszony is vállalkozó. Mit üzen a vállalkozó hölgyeknek?
Két dolgot. Az egyik, hogy ne adják föl soha. Valósítsák meg az álmokat, ahogyan elképzelték.
Bocsánat, azt még megkérdeztem, hogy mindig vállalkozó tetszett lenni, vagy korábban más is volt az életében?
Volt olyan, hogy igen, hogy alkalmazott voltam, csak én ennél sokkal szabadabb gondolkodású vagyok, és éppen ezért váltottam a vállalkozói létre. Mondhatni, most már 30 éve vállalkozó vagyok.
Gratulálok.
Köszönöm. Mit üzenek a vállalkozó hölgyeknek? Azt, hogy vigyék végig a gondolataikat. Ne adják föl semmiképpen. Csatlakozzanak egy olyan szervezethez, ami támogatást ad számukra. Ha más nem, egy olyan támogatói közeget, ahol ugyanolyan probléma, ugyanolyan gondolatisággal vannak további vállalkozó hölgyek, mint amilyen ő, tehát egy támogatói hátteret tud kapni, és képezni tudja magát folyamatosan.
És kedves Zsuzsanna, amikor nem elnökasszonyi pozíciót tölt be, akkor mivel foglalkozik?
Akkor én a Brandway & Compass Kft.-nek vagyok a többségi tulajdonos ügyvezetője, és ez a cég, ez vállalkozásfejlesztéssel, innovációs projektekkel, stratégiai technológia menedzsmenttel, akkor generációváltással, brandépítéssel, nagyon sokszínű egyébként a tevékenységi körünk értékelemzéssel foglalkozik. Tehát gyakorlatilag mindaz, amit egy vállalkozáson belül érdekes lehet, és fontos még egyébként a szellemi tulajdonjogvédelem, amire csak úgy legyintenek néha a vállalkozók, pedig ez egy tulajdonjog.
És ugye nagyon fontos napjainkban pedig igenis felértékelődik a jelentősége.
Igen. Tehát én mire gondolok itt ilyenkor? Védjegyek, magyar és nemzetközi jogvédelmek, oltalomképességi elővizsgálatok, a védjegybejelentések, áruk szolgáltatások tanúsítása. Tehát nagyon-nagyon sok minden egyébként az, ami a téma kapcsán szóba jöhet. Még van még egy alapítványom is. Ez a Healthness alapítvány, amit kifejezetten azért hoztunk létre edukációs céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a daganatos, a szív- és érrendszeri problémákra, a csontritkulásra és a diabétesz problémákra.
Ami szintén sajnos nagyon aktuális a mai magyar társadalomban.
Nagyon-nagyon aktuális, ugyanis nem csak azért, mert esetleg nem mozognak, vagy nem megfelelően táplálkoznak, hanem nagyon sok minden van egyébként a háttérben. El kell járni szűrésekre is. Néha az emberek félnek attól, hogy milyen eredményt kapnak, és ezért nem mennek szűrésre, pedig most már például a daganatos betegségek közül nagyon-nagyon sokat tudnak, ha idejében elfogják, akkor azt gyógyítani tudják, majdnem 100%-osan.
Kedves elnök asszony, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert és jó egészséget kívánok munkájához.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Glázer Katona Zsuzsannával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége női vállalkozói szekció elnökasszonyával Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Alexander Dumas a Három testőr című írásának 21. részét hallják Varga Tamás előadásában.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Másnap egész Párizsban egyébről sem beszéltek, csak a nagy bárról. A városatyák rendezik a király és a királyné tiszteletére. A mulatságon a felséges Párizs fellép a híres Merlezon balettben, ez a király legkedvesebb balettje. Mert a városházán egy hete már egyébre sem készülöttek, mint erre a pompázatos estére. A város fő asztalosa állványokat emelt, ezen foglal majd helyet a meghívott hölgy koszorú. A főfűszeres 200 fehér viaszfákjával ékesítette fel a termeket, hallatlan fényűzés ekkoriban. Végül 20 hegedűs szerződtettek, és fizetségüket a szokásos bér kétszeresében szabták meg, tekintettel arra, mint emlékiratunkban olvasható, hogy a muzsikálás egész éjszaka egyetlen percig sem szünetelhet. 10 órakor Lacoste uram, a királygárdisták zászlósa nyomában csapatának 2 poroszlója és több darabontja, megjelent a város írnokánál és szerint Clémennél, és elkérte tőle a palota valamennyi kapujának, szobájának és hivatalának kulcsait. Nyomban meg is kapta a kulcsokat, mindegyiket Cédula jelölte meg, hogy el ne keveredjen. E perctől fogva Lacoste uram feladata volt, hogy minden egyes kaput és minden bejárót őrséggel biztosítson. 11-kor Duallié gárda kapitány is megjelent 50 paraszlóval. Ezek tüstén szétszélettek a városháza épületében, ki-ki előre kijelölt őrhelyére egy-egy kapu elé. 3 órakor 2 gárdaszázad érkezett, egy svájci meg egy francia. A francia gárdaszázad fele részben Duallié, fele részben Désessart úr embereiből állt. Este 6-kor szállingozni kezdtek a meghívottak. Az érkezés sorrendjében bocsátották őket a nagy terembe, ott helyet foglaltak az előre felállított emelvényeken. 9 órakor megérkezett az első elnök neje őnagysága. A királyné után ő volt az ünnepélyen a legrangosabb személyiség, tehát a városházi urak fogadták és páholyába vezették, szemközt a királyné páholyával. A Szent János templom felüli kis teremben felhordták a király csemegés vacsoráját, s a városház ezüst pohár székével szemközt tették közszemlére. A pohár szék mellett 4 darabont őrködött. Éjfélkor érces kiáltozás harsant fel, s a tömeg éljenzése. A király közeledett az utcán, a Louvre-ból a városháza felé, az utakat színes lampionok világították meg. A posztoruhás városatyák 6 fákja vivő őrmester kíséretében tüstént a király elé indultak. A városház lépcsőin találkoztak az uralkodóval, akit éppen akkor fogadott szerencse kívánataival és istenhozottal a szémesterek elöljárója. Az üdvözlést ő felsége mentegetőzéssel viszonozta, bocsánatot kér, hogy későn érkezik, de nem tehet róla a bíboros a hibás, mert 11 óráig lefoglalta mindenféle államügyekkel. Ő felsége díszruhában volt. Ő királyi felsége, Monsieur, valamint Soissons gróf, a nagy perjel, Longevi herceg, Elbeuf herceg, Arcourt gróf, Laros Guillaume gróf, továbbá Liancourt és Barada urak, azon kívül Cremeld gróf és Soveré lovak kísérte. Mindenki megfigyelte, hogy a király gondterhelt és szomorú. A királyt és Monsieur-t külön-külön fülke várta. Mindegyik fülkében jelmezt készítettek elő nekik. A királynénak és az elnök feleségének ugyancsak külön-külön fülke jutott. A felséges pár kíséretében érkezett urak és hölgyek kettesével járultak az egyszerre berendezett szobákba. Mielőtt a király a fülkébe lépett, megparancsolta, azonnal értesítsék, mihelyt a bíboros megérkezik. Fél órával a király érkezése után ismét örömújongás harsant, a királyné közelettét jelezték. A városatyák megint felkerekedtek, és őrmestereik nyomában magas vendégük elé vonultak. A királyné megjelent a teremben. Mindenki megfigyelhette, hogy ő is szomorú, akárcsak a király, de még kimerültebb. Amikor belépett, félrebillant egy kis emelvény addig leeresztett függönye, és felbukkant a bíboros sápadt arca. A nagy férfiú spanyol lovagi öltözetet viselt. Szeme a királyné szemét kereste, ajkán rémítő mosoly játszadozott, sehol sem látta a királyné ruháján a gyémánt fűző hegyeket. A királyné valamelyest elidőzött a városházi urak és hölgyek között. Fogadta az urak udvarlását, viszonozta a hölgyek köszöntéseit. Most váratlanul megjelent a terem egyik ajtajában a király a bíborossal. A bíboros halkan beszélt, a király igen sápat volt. A király állarc nélkül áttört a tömegen, ujjas a szalagjai csak septében kötötte meg. A királynéhoz lépett. – Kérem, asszonyom! – kérdezte tőle ingerülten. – Miért nem hozta el gyémánt fűzőhegyeit? Nem tudja talán, mennyire szerettem volna, ha ezt az ékességet kegyeden láthatom? A királyné körülhordozta tekintetét, s a háttérben megpillantotta Richelieu-t. Sátáni mosoly ült a bíboros vonásain. Azért, felség, felelte akadozva, mert féltem, hogy bajuk esik ekkora sokadalomban. Helytelen, asszonyom, azért adtam ajándékul kegyednek, hogy felékesítse magát, ismétlem, helytelen, a király hangja remegett dühében. Mindenki ámuldozva figyelt és hallgatott. Sejtelmük sem volt, mi ez a jelenet. Felség, szólt a királyné, a fűzőhegyek a Louvre-ban vannak, bármikor elhozathatom, s nyomban teljesül felséged óhaja. Hozassa, asszonyom, hozassa minél hamarabb, mert egy óra múlva kezdődik a balett. A királyné engedelmesen meghajolt, és hölgyeihez fordult, hogy fülkéjébe vezessék. A király is eltűnt az öltözőjében. A teremben egy pillanatig zűrzavar és tanácstalanság uralkodott. Mindenki láthatta, hogy valami nincs rendben a király és a királyné között, de mindketten igen halkan beszéltek, környezetük meg tisztelettudóan néhány lépésnyit hátrált, s így senki nem hallott semmit. A muzsikusok tízesen húzták, de a vendégsereg ügyet sem vetett rájuk. Először a király lépett ki fülkéjéből, nyalka vadászruhát viselt, ugyanilyen ruhába öltözött Monsieur is, meg a többi úr is. Ez a viselet illett legjobban a királyhoz. Amikor felöltötte, messziről látszott, hogy ő a királyság első nemes ura. A bíboros a királyhoz lépett, és egy ládikót adott a kezébe. A király kinyitotta. Két gyémánt fűzőhegyet talált benne. Mit csináljak ezzel? Kérdezte a bíborostól. Semmit, válaszoltam az. Csak arra kérem, felség, ha a királyné megjelenik a fűzőhegyekkel, amiben felettét kételkedem, számolja meg a gyémántokat, és ha csak tízet talál, kérdezze meg a felséges asszonyt, kilophatta el tőle ezt a két fűzőhegyet. A király kérdően pillantott a bíborosra, de nem volt ideje, hogy tovább faggassa. Az ámulat maraja zúgott fel a vendégek között. Igen, a királyon meglátszott, hogy Franciaországban ő az első nemes, azonban az is tagadhatatlan volt, hogy a legszebb francia nő a királyné volt. Vadász köntöse valóban csodálatosan állt termetén, nemes kalapján kék tolbokréta lengedezett, gyöngyszürke bársony köpenyi gyémánt kapcsok tartották, kék sejem szoknyáját ezüst hímzés díszítette. Bal vállán ugyanolyan színű szalagcsokrétán, mint a szoknya és a toll, ott ragyogtak a gyémánt fűzőhegyek. A király és a bíboros összerezzent. Az előbbi örömében, az utóbbi dühében, mivel azonban messze voltak a királynétól, nem számolhatták meg a fűzőhegyeket. Megvannak, ez kétségtelen, csak az a kérdés 10 vagy 12. E pillanatban a muzsikusok zenéje a balett kezdetét jelezte. A király az elnök feleségéhez lépett, ő volt a párja a táncban. A királyné Monsieur ő fenségével táncolt. Mindenki elfoglalta helyét, megkezdődött a balett. A király a királynéval szemközt állt fel, s valahányszor ellejtett mellette, majd lenyelte szemével a fűzőhegyeket, de hiába nem számolhatta meg. A bíboros homlokán hideg veríték gyöngyözött. Egy óráig tartott a balett, 16 fordulóból állt. A balett végén az egész terem tapsai közepette, kiki helyére kísérte hölgyét, a király azonban élt a kiváltsággal, hogy táncos nőjétől ott köszön el, ahol abbahagyták a táncot, és határozottan a királynéhoz sietett. Köszönöm, asszonyom, hogy ilyen előzékenyen teljesítette óhajomat, mondta neki. Azonban azt hiszem, hiányzik két fűzőhegye, engedje meg, hogy átnyújtsam. Azzal a királyné felé nyújtotta a bíborostól kapott két fűzőhegyet. Ó, felség! Kiáltott fel meglepetés színlelve az ifjú királyné. Még két fűzőhegy? Akkor hát összesen 14-et kapok ajándékba. Most már számolt a király. Csak ugyan 12 fűzőhegy volt a fenséges asszony vállán. A király magához intette a bíborost. Ej, bíboros úr, mit jelentsen ez? Kérdezte szigorúan. Csupán azt, felség, felett a bíboros. Szerettem volna meglepni a felséges asszonyt a két fűzőhegyel, azonban nem volt bátorságom személyesen átadni, ezért választottam ezt a megoldást. Hálásan köszönöm eminenciádnak, válaszolt Ausztriai Anna, és mosolyogva leplezetlenül mutatta, hogy nem vezeti félre a körmönfont udvarlás. Már csak azért is, mert bizonyosra veszem, hogy ez a két fűzőhegy ugyanannyiba került eminenciádnak, mint ő felségének a többi 12. Azzal üdvözölte a királyt és a bíborost, és megindult öltözőszobája felé, hogy levesse jelmezét. Fejezetünk elején kénytelenek voltunk némi figyelmet szentelni a munkánk erészében szereplő magas személyeknek, és ezért egy pillanatra elszakadtunk attól, akinek Ausztriai Anna a bíboros fölötti roppant győzelmét köszönhette, és aki most ismeretlenül az egyik ajtóban szorongó nézőseregbe veszve figyelt, és tudta, hogy csupán 4-en értik a most lejátszódott jelenetet. A király, a királyné, a bíboros meg ő. A királyné visszavonult szobájába. D'Artagnan pedig távozni készült, amikor úgy érezte, valaki könnyedén megérinti a vállát. Visszafordult. Fiatal nő állt mögötte, és intett, hogy kövesse. A hölgy arcát fekete bársonyálaszt akarta. D'Artagnan azonban az óvatosság ellenére, és ez különben is inkább a környezetének szólt, nem neki, abban a pillanatban felismerte régi kalauzát, a könnyed szellemes Bonacieux-nét. Csupán néhány pillanatra találkoztak az este Zsörmennél, a kapus lakájánál. Ide kérette D'Artagnan a fiatalasszonyt. Bonacieux-né már is rohant, hogy hírnöke szerencsés visszatérését jelentse a királynéjának, ezért a két szerelmes csupán egy-két szót válthatott. D'Artagnan követte hát szíve hölgyét, s keblében két érzés viaskodott, a szerelem és a kíváncsiság. Egész úton szerette volna, s minél néptelenebb folyosókon jártak, annál inkább karjába zárni, szemével falni a fiatalasszonyt, ha csak egy pillanatra is. Ő azonban, mint egy fürge kismadár, egyre kisiklott a kezéből, és ha a férfi beszélni akart, bájosan parancsoló mozdulattal ajkához illesztette ujjacskáját, és emlékeztette rá, hogy olyan hatalmat szolgál, amelynek vak engedelmességgel tartozik. Még csak egyetlen zokszava sem lehet. Végül egy-két percnyi kóborlás után Bonacieux-né kitárta az ajtót, és a fiatal embert egy teljesen sötét fülkébe vezette. Ott ismét feléje intett csitt, és egy fali szőnyeg mögött rejtőző másik ajtón nyitott be. A résen hirtelen éles fény hatolt be, és a fiatalasszony nem volt sehol. D'Artagnan egy pillanatig veszteg maradt, és azon tűnődött, hol is lehet, azonban csak hamar fénysáv villant be a szobába, meleg, illatos légáramlat csapott befeléje, két-három nő beszélgetését hallotta, és tisztelettudó csiszolt kifejezéseikből, és abból itt többször is elhangzott a felség kifejezés, félreérthetetlenül kitalálta, hogy fülkéje közvetlenül a királyné szobája mellett van. A fiatalember meghúzódott a homályban, és várt. A királyné jókedvűnek és boldognak látszott, és ez ugyancsak meglephette környezetét, hiszen már egészen hozzászoktak, hogy csak nem mindig gondba merülve látják úrnőjüket. A királyné a szép estéjjel, az élvezetes balettel magyarázta vidámságát, és mivel a királynéval akár mosolyog, akár sír, mindenképpen lehetetlen ellenkezni, a hölgyek versengve dicsérték a párizsi városatyák gavalériáját. D'Artagnan sosem látta a királynét, mégis hamarosan megismerte a hangját. Először is kissé idegenesen beszélt, másrészt minden uralkodó szavaiban van valami természettől fogva parancsoló. A fiatalember hallotta, mint közeledik, távolodik, s két-három ízben azt is megfigyelte, hogy a nyitott ajtó résén átszüremlő fényt egy test árnyékot takarja el. Majd hirtelen egy istenien formát fehér kéz és kar nyúlt elő a fali szőnyeg mögül. D'Artagnan megértett, hogy ez a jutalma. Térdre hullott, megragadta a kezet, és tisztelettel ajkához emelte. Aztán eltűnt a kéz, és egy tárgy maradt a fiatalember kezében. D'Artagnan megismerte. Egy gyűrű. Nyomban ezután bezárult az ajtó, s D'Artagnant ismét teljes sötétség nyelt el. Újjára húzta a gyűrűt, és tovább várakozott. Még nyilván nincs vége mindennek. Hűszolgálata már elnyerte díját, most szerelme is bizonyára megkapja jutalmát. A balett véget ért ugyan, de az estély éppen csak megkezdődött. 3 órakor lesz a vacsora, s a Szent János templom toronyórája már régen elütötte a 3:45. A hangok moraja lassan csak ugyan elhalt a szomszéd szobában, majd egészen eltávolodott. Azután kinyílott D'Artagnan fülkéjének ajtaja, és Bonacieux-né suhant be rajta. Végre! Kiáltott fel D'Artagnan. Csitt! Szólt a fiatalasszony, és kezét a fiatalember ajkára tapasztotta. Csitt! Most menjen, amerre idejött. De hol és mikor látom viszont, kiáltotta D'Artagnan. Levél várja odahaza, abból megtudja. Menjen, menjen. Azzal kitárta a folyosó ajtaját, és kitesékelte a fülkéből D'Artagnant. D'Artagnan nem tiltakozott, nem feleselt. Szót fogadott, mint egy kisgyerek. Hogy csak ugyan szerelmes volt, ebből is látható. D'Artagnan hazáig loholt, és jól lehet hajnali 3 is elmúlt, és Párizs legrosszabb hírű vidékein járt, nem keveredett semmilyen galibába. A részegek és szerelmesek lépteit, mint tudjuk, Isten vigyázza. Utcai kapuját félig nyitva találta, felsietett a lépcsőn, halkan kopogtatott jellegzetes kopogtatással, mint inasával megbeszélte. 2 órával ezelőtt küldte haza Plánsét a városházáról. Meghagyta neki, hogy várja meg. Az inas most ajtót nyitott. Nem hoztak a számomra levelet? Ez volt D'Artagnan első kérdése. Hozni nem hoztak, uram, felelte Plánsé, de levél azért van, magától érkezett. Mit locsogsz, ostoba? Úgy értem, hogy amikor hazajöttem, ám bátor a lakás kulcsa itt volt a zsebemben, s egy pillanatra sem került ki belőle, levelet találtam uraságot hálószobájában az asztal zöld posztóján. Hol az a levél? Ott hagytam, ahol volt, uram. Nem természet szerint való, hogy a levelek csak így maguktól ide-oda mászkáljanak. Nem mondom, még ha nyitva lett volna az ablak, vagy legalább csak félig betámasztva. De nem, tökéletesen zárva volt. Vigyázzon, uram, mérget veszek rá, hogy valami boszorkányság van a dologban. A fiatalember közben már egyetlen ugrással a szobában termett, és feltépte a levelet. Bonacieux-nétől érkezett. Így szólt. Valaki még szívbéli köszönettel tartozik kegyednek, és szívbéli köszönetet szeretne közvetíteni. Legyen ma este 10 óratáj Szentklúdban, a Destré úr házának sarkával szemközti pavilonban. K.B. Amikor D'Artagnan elolvasta a levelet, szíve majd kiugrott a helyéből. A szerelmesek kínzó és gyötrelmes, de édes szorongása feszítette. Most kapta élete első szerelmes levelét, most hívják először légy ottra. Szíve csordultig volt részeg örömmel, úgy érezte leroskad a földi éden a szerelem kapujában. Nos, uram, szólalt meg Plánsé, amikor látta, hogy gazdája többször is színt vált. Ugye, fején találtam a szöget, és kellemetlen hírt hoz a levél. Tévedsz, Plánsé, felelte D'Artagnan. Nesze egy tallér, ez a bizonyíték, így áll az egészségemre. Köszönet az ajándékért, uram, ígérem, megfogadom a parancsot, de én mégiscsak azt mondom, hogy a levél, ha így érkezik csukott ajtón keresztül, angyalok hírnöke, barátom, angyali küldemény. Szóval örül neki, uram? Kérdezte Plánsé. Nincs a földön nálam boldogabb, Plánsé koma. Megengedi, uram, hogy avamra fordítsam örömét és lefeküdjem? Menj, eredj! Áldja meg az Isten, uram, minden áldásával, de azért én mégiscsak azt mondom, hogy ez a levél... Az a Plánsé fejét csóválva eltávozott, és gyanakvását D'Artagnan nagy lelkűsége sem tudta eloszlatni. Amint D'Artagnan magára maradt, újra meg újra végigolvasta a levelet, majd 100-szor, 1000-szer is megcsókolta szép kedvesének kezevonását. Végül ágyba bújt, elaludt, és rózsás álmai voltak. Reggel 7-kor ébredt, és beszólította Plánsét, aki a 2. hívásra benyitott. Arcáról még most sem tűnt el a tegnapi nyugtalanság. Plánsé, kezdte D'Artagnan, azt hiszem egész nap távol leszek, tehát este 7-ig szabad vagy. Este 7-re azonban állj készen 2 lóval. Eha, szólt Plánsé, úgy látom megint készül valami, azt hiszem megint összeszed 1-2 lyukat az irhánk. Hozd magaddal karabét és pisztolyokat. Tessék, ugye, megmondtam, kiáltott fel Plánsé. Mérget vettem volna rá, átkozott levél. Ne izgulj már, tökkel ütött, szórakozni megyünk. Igen, szórakozni, mint a múltkor. Puskacső lesz a furja, és úgy táncolunk, ahogy a golyó fütyül. Különben a Fészplánsé úrfi, folytatta D'Artagnan, egyedül is elmegyek. Inkább magam utazom, mint hogy a kísérőm állandóan citerázzon. Ne sértegessen, uram, mondta Plánsé. Ha jól emlékszem, én is ott voltam, ahol a part szakad. Ott, de azt hiszem, egyszerre fogyasztottad el minden bátorságodat. Meglátja, uram, hogy van még tartalékban, csak arra kérem, ne pocsékolja túlságosan, mert hamar a végére jár. Tehát ma estére még jut egy kicsi? Remélem, igen. Hát akkor számítok rád. A mondott időre készen leszek, de ha jól emlékszem, uraságodnak csupán egy lova van a gárda istálójában. Lehet, hogy csak egy van e pillanatban, de estére négy lesz. Szóval rekviálni tetszett az úton? Jól mondott, feletted át, anyám. Azzal búcsút intve Plánsénak, lelkére kötve a tennivalókat, eltávozott.
Dumas a Három testőr című írásának 21. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!